ביטון סטודיו.
Szőlősi Györgyi vagyok, ez a To-Do List, egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Ebben az évadban a krízis jellemzőivel, következményeivel foglalkozunk. Számtalan válság van már mögöttünk, amikből tanulhatunk, ezért minden epizódban megkeressük azokat a történeteket, amik sokat mondhatnak a mai helyzetről is. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. Ebben az epizódban arról beszélgetünk, hogy mikor kell és hogyan lehet segítséget kérni felelős vezetőként. Először Gazsi Zoltánnal, az Iceberg ügyvezetőjével beszélgetünk. Ő személyesen tapasztalta meg, milyen az, amikor teljes egészében a kollégákra kell támaszkodni. Ugyanis egy évvel ezelőtt rákos megbetegedést diagnosztizáltak nála. A műsor második felében Nagy Józsa Dorottya, szervezet és vezetőfejlesztő kócsot kérdeztük arról, hogyan hozzunk létre olyan céges kultúrát, ahol nem szégyen, ha másokra van szükségünk. A műsor végén az Újítók rovatban pedig a Kreátor Budapest nevű formációt mutatjuk be, akik nem közösségi irodát, hanem közösségi műhelyt indítottak, barkácsolni vágyó, de hellyel nem rendelkező fővárosiaknak. A To-Do Listet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot, és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz.
Ugorjunk vissza egy kicsit oda, hogy megtudtad, hogy beteg vagy. Tehát elmentél egy szűrésre, és kiderült, mikor volt ez?
Ez tavaly augusztusban. Igazából nem szűrésre mentem el, hanem egy orvoskonferenciát támogattunk, és annak a vezetője kérdezte meg, hogy tényleg voltam-e én már kolonoszkópiás szűrésen. És akkor jöttem rá, hogy nem tudom, mi az.
És mi az?
Hát ez egy vastagbéltükrözés, ami egy nagyon komplex. Valamiért nem szeretnek az emberek oda elmenni, mert kellemetlen, kényelmetlen, nem is szeretnek róla beszélni, és emiatt nem is nagyon tudunk róla, hogy mi ez.
Na és mi történt? Elmentél akkor egy kolonoszkópiára?
És akkor elmentem egy kolonoszkópiára. Találtak egy ilyen kis polipot, és az kiderült, hogy vannak benne rákos sejtek, és van már nyírok áttét is, emiatt kell egy 6 hónapos ilyen kezelést elindítani, ilyen kemoterápiás kezelést.
A céged az hányadik gondolatod volt? Jaj, mi lesz a céggel gondolat, az hogy fogalmazódott meg benned, ha megfogalmazódott?
Első körül nem, mert egy nagyon jó működő rendszerben dolgozott életed van, egy jó menedzsment, és így valahogy ez nem úgy érintett, hogy most hirtelen össze fog dőlni nélkülem minden, hanem menni fog az élet tovább. Tehát ez valahogy nem első körben nem került elő, hanem ez napokkal később kezdett bennem kikristályosodni, hogy ezt hogy kommunikáljam, milyen lépéseket tegyek.
Amikor túl voltál és elmondtad a családnak, akkor eltelt az a bizonyos pár nap, amit mondasz, az hogy jött, hogy mit mondasz a cégben? Arra gondolok, hogy egy vezetőről az a kép van a fejünkben, de javítsd ki, hogyha nem így van, vagy nem így gondolod, hogy mindig erősnek kell lenni, mindig győztesnek kell lenni, ez nem ez a helyzet. Te bevállaltad, elmondtad, nem titkolóztál, nem hallgattad el a céged, vagy a kollégáid előtt, mit mondtál nekik, hogy találtad ki, hogy mit mondjál?
Hát ugye az mindig is nekem teljesen egyértelmű volt, hogy én úgy vezetem a céget, hogy nagyon transzparens vagyok. Tehát ezt a ottani dolgozat el tudják mondani, hogy inkább egy kicsit túl kommunikálom magam, tehát azt gondolom, hogy ha mindenki mindenről mindig tud, akkor nem indulnak el a pletykák. Tehát ez abszolút jellemző rám. Tehát az nem volt kérdés, hogy ezt nem is akarom elhallgatni. Azt gondoltam, hogy ebből fog tanulni mindenki. Tehát tényleg ez jutott eszembe, hogy ahogy a céget vezetem, is bízom benne, hogy hiteles vezetőnek tartanak. Ezt a hitelességem szeretném átvinni erre a frontra is, hogy bárkit nehéz helyzet ér, akkor ne ijedjen meg, hanem legyen egy jó példa, hogy ezt így is végig lehet csinálni.
De nem ijedtél meg, hogy ezt hogy mondod, vagy nem inog meg az erős cégvezetői képed, vagy nem voltak ilyen gondolataid?
Nem, és én azt látom, látom, hogy ettől még erősödött. Tehát, hogy érdekes módon azzal én bevallottam ezt a kis, most lehet ez gyengeségnek, vagy ezt a nehéz helyzetemet. Segítettek benne azok a könyvek, amiket korábban olvastam, meg ilyen TEDx videókat nézegettem, és én szeretek ilyen példákat olvasni, hogy mások hogy oldották meg. És az Aronsonnak van egy könyv, és annak a végén az a hullámvasutas példa, hogy...
Az Aronson a szociológus Aronson?
Igen, szociológus Aronson, és van az Életem is a szociálpszichológia című könyve, aminek a legutolsó oldala így végződik, hogy a öcsével járt hullámvasutazni, és mindig azt várták, hogy mikor jön a legjobb rész, amikor lecsusszannak. És akkor rájött, hogy ez nem jó, mert egy ilyen 10 perces hullámvasútból mindig azt egy percet várják, de mi van a másik 9 perccel? És hogy meg kell tanulni, élvezni minden részét a hullámvasútnak, mert egyébként az a 9 perc egy elrontott idő.
Az utat kell.
Az utat. És akkor tényleg egy karácsonyi vacsorán, hát akkor már tudták, de volt egy karácsonyi vacsora, amikor ezt elmondtam a dolgozón, felolvastam ezt az idézetet, hogy én nagyon vártam mindig sok dologra, hogy ezen legyünk túl, ezen a vizsgán, ezen a nem tudom, legyünk túl, és közben így megy el az élet. És hogy én nem akarok túl lenni ezen a betegsége, hanem meg akarom nézni, hogy ez hogy hat rám, milyen változások jönnek bennem, tehát én nem szeretném fél évvel idősebb lenni, hanem végigélem ezt a folyamatot, és remélem, hogy ebből én is fogok tanulni, meg mások is.
Uh-huh. Zoltán első lépésként a kollégái elé állt, és köntörfalazás nélkül beszélt a betegségéről, a gondolatairól, és arról, hogy mit jelent ez a cég életében. Mindezt nem azért tette, hogy extra figyelmet csikarjon ki belőlük, sőt, ahogy fogalmazott, nem is szerette volna, ha a betegsége fontosabb lenne, mint bárki más problémája.
És akkor először az irodai csapatot hívtam össze, ahol elmondtam ezt, hogy figyeltek, van sokféle kihívás az életben, most én ezzel szembesültem, de mindenki nyugodjon meg, jó a csapat, fogjátok továbbvinni. Ebből ez abszolút nem egy halálos betegség, tehát ebből ki lehet gyógyulni, és én szerintem ki fog gyógyulni. És utána aztán volt egy dolgozói tájékoztató, megírtam van egy ilyen chatbot.
Na, de várjál még a dolgozói tájékoztató előtt, tehát ott mik voltak a reakciók, tehát arra is kíváncsi vagyok. Megijedtek, jött a félelem, hogy jaj, mi lesz a céggel, mégiscsak te vagy a cégvezető, és még helyetteset sem volt, ahogy mondtad az előbb.
Én azt gondoltam, hogy nagyon hiszek abban, hogyha én stabil vagyok, és én állok a megfelelő helyen, akkor az emberek is elfogadják ezt. És van egy szervezet fejlesztő kollega, aki szokott nekem segíteni, egy külsős, és akkor is azt mondta, hogy Zoli, neked kell eldönteni, hogy te mit akarsz. Tehát, hogyha te azt akarod, hogy te mondjuk háttérbe vonulsz, azt is el fogják fogadni. Ha azt akarod, hogy mert te hiteles vezető vagy, ha azt akarod, hogy te ezt végigcsináld, azt is el fogják fogadni, de azt ne várd el tőlük, hogy ők döntsék, hogy én mit csináljak. És ez egy nagyon fontos mondat volt nekem, hogy nekem kell tudni, mit akarok, és ezt eldöntöttem, hogy ezt végig tudom csinálni, és az összes kommunikációm ezzel volt tulajdonképpen így összhangban, és én azt láttam, hogy nyilván kicsit megijedtek, nagy csend volt, sajnáltak is, biztos magukra is gondoltak ebben a helyzetben, mi lenne, ez velük fordul elő, eszükbe jutott a saját szüleik, meg a nagypapa, meg a nagymama. Tehát, hogy egy ilyen, láttam ezt a csendben, hogy nagy gondolkodás van. De onnantól kezdve, hogy én elkezdtem mondani, hogy mit fogok csinálni, és milyen úton fogok haladni, hogy kinevezek egy helyettest, minden rendben lesz, tulajdonképpen nélkülem is tud működni a rendszer, hiszen erre kondicionáltam őket az elmúlt időszakban, ez úgy szépen helyre került.
Nem szerveztetek tréninget erre?
Igen, csak ez úgy jött, hogy ez a szervezetfejlesztő kollégával mondtuk, hogy menjünk el, vonuljunk el egy egész napra, és ezt, de van egy olyan fontos téma, hogy ezt át kell közösen beszéljük. És a menedzsment 8 fővel elmentünk egy napra, és egy ilyen kis moderált, de igazából arról volt szó, hogy én kiálltam, ott nekik elmondtam, hogy én szerintem mi fog történni, milyen úton haladunk. Nem tudom ennek az útnak a végét, ahogy most is nyilatkozom sokszor, hogy meg ilyen cikkek jelentek meg, hogy kigyógyult a rákból, nem tudom, hogy kigyógyultam, mert van egy negatív tesztem, ez azért 4-5 éven keresztül meg kell ismételgetni, először 3 hónaponta, tehát nem tudom, hogy ez már milyen irányba tud fordulni, én bízom benne nyilván, hogy nem lesz semmi, de hogy azt tudom nekik elmondani, tehát garanciát nem tudok adni, hogy én ebből felépülök, de azt tudom mondani, hogy milyen úton haladok, és én ebben nagy béke van bennem ezzel kapcsolatban. És akkor ott megkértem, hogy beszéljük át, hogy kinek milyen félelmei vannak, ki hogy gondolja, ki lenne a megfelelő helyettest. Én nyilván tudtam, hogy ki lehet a legjobb, és mindenki rászavazott.
De ezt nem te döntött, azt mondod, mindenki rászavazott, na akkor itt is álljunk meg egy pillanatra. Tehát nem az volt, hogy te azt mondtad, hogy szeretnélek felkérni téged, hogy legyél a helyettesem, hanem ez egy közös döntés volt?
Így van. Volt 2 kollega, akit bedobtam a rendszerbe, aki nyilván lehetett tudni, hogy ők ketten a pénzügyigazgató és a beszerzési igazgató, akik potenciálisan mind a ketten meg tudnák ezt a munkát csinálni. Én tudtam, hogy a Gyulát fogják megszavazni, és ezt tulajdonképpen mindenki tudta, de én nagyon hiszek a belső motivációban. Tehát az, hogy például amikor veszünk fel dolgozókat, akkor én soha nem veszek fel úgy bárkit, hogy az, akivel együtt fog dolgozni, akinek nem része ennek a folyamatnak. Tehát neki kell kimondani a döntés, hogy igen, ő szeretne ez az emberrel dolgozni, mert egészen más lesz a beilleszkedési folyamat azzal, hogy ő is benne volt a döntésben. És akkor innen jön neki az önigazolás, ha én is azt mondtam rá, hogy jó, akkor csak nem lett olyan hülye. És sokkal könnyebben megy minden, hogyha megtesszük ezt a kis gesztust, hogy bevonjuk őket a döntési folyamatba. És ez ugyanígy volt, hogy döntsétek el, ti kiben látjátok ezt a lehetőséget, és ugyanazt mondták, amit én gondoltam.
De és akkor ez egy jó közös döntés volt, ez azóta beigazolódott.
És teljesen jól működik.
Ugye a segítségkérésnek nagyon sok oka lehet egy betegség, mint mondjuk a te esetedben, de lehet az, hogy nem tudom, összecsaptak a hullámok a fejem fölött érzés. Tehát a lényeg, hogy mennyire nehéz ezt megtenni. Te mit mondanál, mennyire nehéz segítséget kérni ma az üzleti életben? Mit tapasztalsz?
Abszolút tudok segítséget kérni, tehát én nagyon hiszek a csapat erejében, és amikor cég felépítést nézem, ugye van nekünk is egy organigram, de én nagyon hiszek abba a működésmódban, amit nem tudom, hallottál róla, a Morningstar nevű paradicsom cég, egy amerikai cég csinál, hogy teljesen hálózatos működés, tehát hogy nincs hierarchia, hanem belső vevők vannak, tehát mondjuk nálunk az előkészítő az a boltolja le a centrifugása vagy a mosó része, hogy mik legyenek a bónusz célok, milyen eredményeket érnek el egymással, tehát hogy tudjuk kiiktatni a vezetőt a rendszerből. Tehát nekem ez a legfontosabb, hogy a vezetésre ne legyen szükség. És ebben a szemléletben ezt csak úgy tudom megtenni, hogy segítünk egymásnak, és segítséget kérünk egymástól. Te hogy oldanád meg? Tehát nincs kezemben az a nagy bölcsesség, hogy én mindent látok. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy egy vegyes csapat kell, nagyon sokféle kaliber kell egy menedzsment csapatban, és az a sokszínűség fogja meghozni a jó megoldásokat.
De magad körül más cégeknél mit látsz? Nehéz segítséget kérni? Laikusként, külső szemlélőként, vagy amit cégvezetőkkel kapcsolatban vagyok, vagy látok, azt látom, hogy nehéz. Tehát nagyon nehezen engedik el a dolgokat. Igen. Kinövi őket a cég. Az is abszolút egy nagy probléma. És nem tudnak segítséget igen kérni, mert mindent a saját egy kezükben akarnak. Miért olyan nehéz ezt elengedni, és miért olyan nehéz segítséget kérni?
Tehát biztos igazad van, mert van egy-kettő ilyen LinkedIn poszt, ami pont erről beszélek, és amikor nem tudom, 38 vagy 40 ezer ember olvassa meg, lájkolja, akkor ez mutat rá, hogy az mekkora igény, hogy ez jó lenne, ha az ő főnöke ilyen lenne. És tudod, hány ilyen konferencián, vagy tartok egy előadást, mondjuk, hogy hogy lehet emberi módon vezetni egy céget, és a végén oda jönnek hozzám a HR vezetők, hogy de kár, hogy a főnököm nem látta. Tehát ez a fejtőbűzlik, ha ez nagyon igaz, hogy a vezető azért meghatározza azt, hogy milyen stílusú lesz a cég, milyen döntéseket hoznak, mik azok a értékek, amik mentén tudnak dolgozni. És ebben a vezető nagyon nehéz irányítani. Tehát, hogy azt mondják például, a vezető egy magányos, nem? Ez sokat lehet hallani, az egy magányos sport a cégvezetés. Szerintem azért magányos sport, mert magányossá teszik. Én soha ezt nem éreztem, mert körbevettem magam jó emberekkel, rengeteg konferenciára beírom magam, én inspirálódok, és szerintem egy fontos elem, hogy ne másra várjunk, hogy megváltoztat bennünket, hanem induljunk el ezen az úton.
Akár segítséggel is. Zoltán céges költséggel támogatja kollégái mentális egészségét, amelyben, ha véleménye szerint elakadás van, az bizony a munkaminőségén is meglátszik. Mindenkinek vannak nehéz pillanatai a magánéletében, és ha ezeket nem kezeljük, akkor bizony újra és újra visszatérünk hozzájuk. Rágódunk, őrlődünk, ahelyett, hogy a dolgunkkal foglalkoznánk és élveznénk az életet. Zoltán személyes tapasztalatai alapján és cégvezetőként is felismerte, hogy azokkal lehet jól és jó hangulatban haladni, akik önmagukkal is jóban vannak. Miért ne lehetne ebben is partner munkaadóként?
Eleve három külső tanácsadóval dolgozunk. Tehát, hogy én azt is látom, hogy ez egy olyan szakma, hogy nagyon erős egymásra hangolódás kell, és nem tudom, hogy ki kire fog rá hangolódni, de próbálok. Tudom, hogy valakire látom az igényt benne, és ez belső motivációval kezd válni. Tehát, hogy amikor azt látja, hogy a saját élete is van rengeteg ilyen gyönyörű példám, amit tud énnek hozni, hogy a saját élete is nehéz. Tehát összevezet a szomszédjával, a fiával harcban van, a férjével, és akkor elkezd gondolkozni, hogy nem benne van a hiba. És ha ennek az embernek adunk mondjuk segítséget, 55 éves most mondjuk egy kolléganő, és hát drasztikus változások vannak rajta. Tényleg, azt látom, hogy...
Hogy adsz segítséget? Mit csináltok? Tehát hogy tudsz a gyakorlatban állandó kihívást adni a kollégáknak, mert mondod, hogy adsz, de a gyakorlatban hogy? Mit jelent ez?
Szerintem az egész azzal kezdődik, hogyha elfogadják, engem hiteles embernek fogadnak el, a kíváncsiak a véleményemre. És ugye ezt kell elérni, hogyha én azt valakivel beszélgetek, és azt mondom, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy sokat tudna neked segíteni, ha elmenni, nem tudom, Katához, egy beszélgetésre, és azt mondja, hogy add már meg a számát. Tehát, hogy nem erőltetem ezt.
De a Kata az kicsoda?
Az egy külső tanácsadó hölgy, aki egy ilyen pszichológus, és fantasztikus jó eredményeket ért el nálunk. Most nem reklámozom, csak így tényleg ez az igazság.
De ez jó, hogy elmondod, mert nem feltétlen gyakori, hogy külső tanácsadóként mondjuk egy pszichológus dolgozik egy cégben.
Tehát nálunk most mondjuk jelenleg szerintem 6 kollega jár valakihez egyéniben, amit mi fizetünk.
És ezt te látod vezetőként, vagy alulról is jön, hogy neki szüksége lenne erre, és akkor tovább lököd?
Általában az ritkán van, hogy ők jönnek hozzám, hanem én egy kávézás közben feldobom ezt a lehetőséget, hogy látom, neked van egy ilyen elakadásod. Mondjuk van egy például egy olyan kollega, aki nem szeret alkudni, és már pedig olyan pozícióban van, ahol kénytelen alkudni, mondjuk építésvezetéssel foglalkozik, átépítések, sok milliárdos projektek, az nem jó, hogy valaki nem kezd alkudni, mert az egész Magyarország erre épül, hogy mondod 10-et, akkor legyen 8. És ezzel kezdtünk el foglalkozni, menj el egy mondjuk a Katához, és kezdjetek erről beszélgetni, hogy milyennek a gyökér oka. És nagyon izgalmas felfedezéseket tesz saját magában. De ez csak egy ilyen példa, hogy...
Hányan vagytok a cégben?
250-en, de ebből
sokat kávézol.
sokat kávézom, de nagyon is, én nekem tényleg ezt látni, hogy emberi életeket meg tudok változtatni azzal, hogy olyan felismeréseik lesznek, amik soha nem voltak korábban, és ezért írtó hálásak. És ez az, hogy saját életem meg fog változni, az én meg vagyok győződve, hogy a feleségével már a kommunikációról például rengeteg tréninget tartottunk az én fejemben, amik egy ilyen egyszerű példa, hogy van ott a csapat, és hogy gondoljatok egy almára. És akkor ki az, aki zöld almára gondolt, ki az, aki sárga, ki az, piros, és rájönnek, nézik a felrakott kezeket, hogy nem mindenki egyforma almára gondol, és hány ilyen élethelyzet van a mindennapokban, amikor neked teljesen egyértelmű, hogy mit szeretnél, csak a másik ezt másképp dekódolja.
Zoltán számtalan platformon beszél vezetési stílusáról, ám attól sem rettem vissza, hogy saját betegségén keresztül mutasson példát. Egy cégvezető, aki nyíltan vállalja esendőségét, miért olyan fontos számára ez a misszió?
Ebből érdemes tanulni, mert én szeretem megtörni a standardeket, és szeretem a tabukat bontogatni, a cégen belül is megtörni ezeket a tabukat, és azt láttam, hogy van egy nagyon fontos betegség, évente majdnem 7000 ember hal meg Magyarországon, és egyszerűen nem beszélünk róla, mert kellemetlen, és nagyon összetett kérdés. És az a Julia Andersnek olvastam a könyvét, van egy Bélügyek című könyv, és nagyon szimpatikus lett benne, hogy ilyen fiatal, csinos német orvosnő, hogy felvállalt ezt a témát, úgyhogy mindenki furának tartott a saját családjából, hogy most a Bélle fog foglalkozni, meg kakkal, meg ilyen téma, az nem egy ilyen menő dolog. És tényleg egészen meg az a könyv olvasás megszeretette velem ezt a saját szervemet, ha így lehet nézni, hogy arról beszélünk, hogy a szív milyen fontos, meg az agy, és közben sokkal több információt ad mondjuk a Bél az agyra, mint visszafele. Tehát, hogy a felszívódási problémák, gondoljunk csak bele az érzékenységbe, intoleranciákba, ez mind abból indul, hogy valamilyen bélrendszeri működés nem megfelelő. Tehát abszolút alulértékelt ez a szervünk, és azt gondoltam, hogy felvállom ennek a szervnek a képviseletét, hogy merjünk róla beszélni, és ez ne legyen tabu, hiszen ebben ne halljunk bele, mert annyi mindenbe bele lehet halni.
Miként gondolkodjunk cégvezetőként a segítségkérésről? Hogyan kommunikáljunk úgy, hogy a pozíciónk gyengítése helyett a bizalmat erősítsük? Nem is hinnénk, de már erre a problémára is kész megoldásokat kínálnak a szakemberek. Nagy Józsa Dorka, a Y2Y CEO-ja tapasztalt coachként pozitív változásokra ösztönzi a munkahelyeket. Az egyéni és csoportos foglalkozásokon mindent megtesznek azért, hogy jobb legyen együtt dolgozni, szervezetfejlesztési eszközeikkel pedig konkrét gazdasági haszna is van a jelenlétüknek.
Dorkával szerkesztünk, Lukács Luca beszélgetett.
Azt gondolom, hogy ti is valamennyire így ezen dolgoztok, hogy az ilyen kicsit ilyen begyöpösödött, nagyon strikten, nagyon-nagyon kemény vonalasan működő irodák, azok valahogy jó helyek legyenek, és ne feltétlenül egy fizetésemelés tartson ott engem egy munkahelyen, hanem az motiváljon, akikkel dolgozom, amin dolgozom, ahogyan dolgozom.
Így van. De egyébként csak hogy mondjak egy ellenpéldát, mert azért nem mind aranyám, ami fénylik. Szóval azt, hogy vannak a tényleg a nagyon-nagyon régi begyepesedett kultúrájú cégek, van ilyen, tényleg van ilyen. Van olyan, hogy ezzel a vezető saját maga szenved, mert nem tudja, hogy nyúljon ez hozzá, hogy alakítsa. Igen, viszont rengeteg olyan magyar kis középvállalat van, ahol 100%-kal jobb kultúra van, mint mondjuk egy idézőjelben Google Prezit típusú cégnél, pont emiatt, mert hogy a nagyon puha, nagyon finom, nagyon vigyázok rád, mindenki imád mindenkit jellegű kultúrájú cégeknél, elég hamar eljutnak a növekedés azon pontjára, hogy mondjuk már vagyunk 200-an, már vagyunk 300-an, és ez startupoknál tipikusan tipikusan jellemző, jól megy a startupnak minden rendben, megszoktuk, hogy imádjuk egymást, amit nem szoktunk meg az az, hogy a konfliktusokról viszont beszélünk. És ha bajom van veled, azt is elmondom, nem csak azt, hogy egyébként imádok veled csörözni. És hogy emiatt ott is van ám munka, mert hogy ott is segít akkor, hogy a transzparens vagyok, ha őszinte vagyok, mert olyan mély ellentétek húzódhatnak meg akkor is, amit jobb a legelején elkezdeni püfölni, még akkor is, hogyha megmarad adott esetben. De igen, abszolút, ez nagyon jól összefoglaltad, hogy mind dolgozunk, ezt is szoktuk mondani, hogy igen, hogy élhető legyen munkahely, hogy ott jó legyen nekem, hogy ott legyen egy saját célom, amiért dolgozom, és értsem azt, hogy az, amiért én dolgozom, az hogyan kapcsolódik ahhoz, amiért mi dolgozunk. És ez az, ami a legtöbb esetben hiányzik. Kicsiknél is tud hiányozni, nagyoknál meg nagyon gyakran.
Ha konfliktus kezelés merül fel témaként, akkor mi szokott lenni a módszered arra, hogy erről beindíts egy olyan párbeszédet, ami utána tényleg eredményes lehet abban a közegben?
Ez, kezdjük ott, hogy a legritkább esetben érkezik olyan megkeresés, hogy mondjuk egy felsővezető csapatban konfliktus van, és dolgozzunk vele. Tök jó, hogyha ilyen érkezne, de ez nem jellemző. A jellemző az, hogy mondjuk érkezik egy olyan, hogy egy kicsit rakjuk összébb, legyen egy team coaching javaslat. És akkor elmegy az adott team coach, és először felméri, diagnosztizál, hogy mi van, és utána elkezdenek közösen dolgozni. És akkor, hogyha feljönnek a problémák, azokkal kezd el dolgozni. Azt, hogy erre konkrétan neki milyen mondása van, ezt nem lehet előre megmondani, mert hogy nem a coachnak lesz a mondása. Ugye itt sokan egyébként azt is szokták hinni, hogy a coachok csak kérdeznek, ez egyáltalán nem igaz. Az, hogy a coachnak mondása van, az sem igaz. Valahol a kettő között a középúton van a helyzet.
Az első lépés a segítségkérés felé az, ha felismerjük, segítségre van szükségünk. Mit kezdjünk ezzel a ténnyel?
Én azt gondolom, hogy amiről itt beszélünk, vagy talán csak nem mondtad ki szóban, az a sebezhetőségnek a kérdése. Lehet-e egy felsővezető, egy cégvezető sebezhető, kimutathatja ő azt, hogy rosszul aludt, hogy a gyereke beteg, hogy a kutyáját elütötték, vagy hogy egyáltalán nincs kedve ez az egész szarhoz, ami most itt van. Tehát, hogy ez egy érdekes kérdés, és ezzel mi nagyon-nagyon hadilában állunk. Tehát a magyar kultúrában egyáltalán nincs benne az, hogy egy erős kutya ki tudja mutatni azt, hogy ő sebezhető, és ő ugyanúgy attól, még ugyanazzal az erővel ott lehet. És mi nagyon hajtjuk, hogy igen, ki lehet ezt mutatni. Tehát, hogy abszolút ki lehet ezt mutatni, mert az érzékenység, az empátia, a sebezhetőség kimutatása, ez az, ami a tükörneurónokat a túloldalon is majd bekapcsolja, és a felsővezető e-féle mozdulataiból lesz majd az, hogy jövőre már a középvezetőség is hajlandó. És igen, meg kell találni egyébként ebben egy balanszt, mert ugye ettől még tény, hogy nem lehet átesni itt se a lónak a túloldalára, mert ismerünk olyan vezetőket is, és szerintem mindenkinek, aki valaha dolgozott munkahelyen, van ilyen tapasztalata, az a típusú ember, aki nem sebezhető, hanem már mindenre van valami kifogása. Ő neki mindig történik valami, ő nem sebezhető, hanem neki minden nagymamája beteg volt az elsőtől a 20-ig, még ha csak 4 is lett volna eredetileg. Tehát, hogy nyilván azért van ebben egy egészséges határ, de szerintem a sebezhetőség az egy életvezetőnek egy nagyon fontos tulajdonsága. És egyébként nagyon érdemes ezzel dolgozni, hogyha adott esetben ezzel gond van, hogyha ő neki gond van a sebezhetősége kimutatásával, akkor ott mi van? Mi van a mélyén? Mi ezzel a valós gond? Mitől fél, amikor azt gondolja, hogy ő kevesebb lesz azáltal, hogy elmondja, hogy baj van?
Ha készek vagyunk megtenni ezt a gesztust, akkor a feladatok delegálása a következő lépés. A régi rossz beidegződés szerint azonban delegálni annyit tesz, mint lustának lenni, lepasszolni a melót. Ráadásul sokszor nem is bízunk annyira a kollégákban, hogy elhiggyük, legalább annyira jól elvégzik azt majd, mint mi tennénk.
Azért gond, hogy delegáljon, mert egyrészt azt hiszi, hogy a feladatot kell delegálni, holott ez nem igaz, soha nem delegálunk feladatot, semmilyen szinten felelősséget delegálunk, nem feladatot, és ez óriási különbség, de egyrészt nem tudja, hogy ez hogy kell, nem szokta meg. Utána megtanulja, rájön, hogy ennyi feladattal ő már nem tud megbirkózni, megy neki a delegálás, remekül kiad mindent, ő ugye ez a középvezetőnek a fiatalabb kategóriája, ő már mindent tud delegálni, és aztán belefut az első rohadt nagy pofonba. Amikor delegált valamit, és az nem sikerült, és ő nem nézett bele elég mélyen, mert azt gondolta, rendben lesz, nem lett rendben, és ugye nyilvánvalóan az ő háta vitte le a felelősséget. Na és akkor elkezdenek visszaesni a vezetők, és ebből jön az, hogy jó, én ezt már egyszer megszívtam, úgyhogy akkor innentől inkább megint kinyitok minden Excel táblát, amit csatolványba küldtek. És akkor ez egy nagyon rossz irány. És akkor lehet ezzel elkezdeni dolgozni, és megnézni, hogy megint milyen félelmek vannak a mélyén, miért nem akarom én odaadni a felelősséget. Nem akarom, hogy a másik oldja meg, mert azt gondolom, hogy én jobb vagyok, vagy nem akarom, hogy a másik oldja meg, mert félek attól, hogy mi van, ha elront valamit, mi van-e mögött az egész mögött, mi van a delegálási problémának a legmélyén. És ezt megtalálja az adott ember, egyébként ezt önismeretnek hívják, hogyha eljut a vezetői önismeret ezen szintjére, akkor megint képes lesz arra, hogy igen, tegye oda a felelősséget egy az egybe, és delegálja át az egészet, az egész pakkot, feladatostól, felelősségestől.
A bizalmat egyébként nem csak szükségszerűségek vagy tragédiák tudják építeni. Ha mindennapokban tudatosan, vállalati szinten is odafigyelünk arra, hogy konstruktív visszajelzéseket adjunk egymásnak, akkor szépen lassan ezzel is megágyazhatunk annak, hogy már ne legyen ciki segítséget kérni.
Valamiért a legtöbb ilyen ellenállás szervezeti szinten, az mindig akkor jön elő, amikor olyan kérdéseket dolgozunk, hogy mondjuk van egy feedback kultúra fejlesztésünk, egy visszajelzési kultúra fejlesztő program. Ugye a visszajelzési kultúra Magyarországon hát nincs, tehát hogy ez egy nem létező történet. Ugye ez sok cég úgy kezeli, hogy a kultúrát nem változtatjuk meg, helyette létrehozunk egy rendszert, ahol én kérhetek visszajelzést a barátaimtól. A barátaim soha életükben nem adtak negatív visszajelzést, nyilván nem egy rendszeren keresztül fogják ezt megtenni, ergo a rendszer tele van pozitív visszajelzésekkel, negatívat soha nem adunk egymásnak, mert szeretjük egymást, mindenki jól van. Na hát így azért nehéz. És akkor innen indulunk mindig, és innen elindul egy olyan fajta kultúrafejlesztés, megfogsz egy csapatot, 12 embert, elkezdesz velük dolgozni. És akkor ők elkezdenek így mélyebbre menni abba, hogy igen, egyébként szoktunk visszajelzést adni, persze, hogy szoktunk, igen, igen. És mire? Hát a teljesítményre, igen, meg arra, hogy meg hát a teljesítményre, igen. Jó, és egyébként viselkedési, attitűdbeli, hozzáállásbeli, ami az egész sztori eszenciája egy légkörnek, ilyenre szoktatok visszajelzésre? Nem is tudjuk, hogy lehetne, nem is szoktuk meg. Ugye ilyen visszajelzéseket, attitűdbeli visszajelzést a gyerekednek adsz, de az se úgy, ahogy a nagykönyvben megszokás. Tehát, hogy elkezdesz ezzel dolgozni, és utána mész a következő csapattal, vele is dolgozol. És aztán szépen lassan gyűrűzik tovább ebből a mikroklímából, lesz egy teljes klímaváltozás, ezt fogod tudni elérni. És akkor egyre inkább a felszínre jönnek olyan kérdések, amivel érdemes dolgozni. Igen, lehet adni pozitív visszajelzést, kell is rengeteget, de kell adni negatív visszajelzést is, meg kell tanulni ennek a módját. És ez egy olyan téma egyébként, amivel szerintem örökre lehet egy vezetőnek dolgozni, mert hogy tudjuk, hogy az, hogy ha valakit mondjuk, valakinek az okoz gondot, hogy egy olyan munkatársnak adjon pozitív visszajelzést, akit nem szeret, van, akinek meg az okoz gondot, hogy egy olyannak adjon negatívat, aki szeret. És akkor ez egy örök dilemma tud lenni, és aztán arra ne is beszéljünk, hogy visszajelzéseket fogadni, hogy ezt is oktatni lehetne. Úgyhogy rengeteg ellenállásba szokott ütközni, ahogy ez gyűrűzik feljebb, ott egyre több és többel, és aztán maguk jönnek rá, hogy egyébként jó ez, és jönnek vissza azzal, hogy jó, figyelj, csináljuk, álljunk neki, ha már elkezdtük.
Amikor így gondolkodtam azon, hogy én milyen csapatban dolgozom szívesen, és hogy ott milyen hívó szavak vannak, amire azt mondom, hogy ha ez megvan, akkor én maradok. Akkor nyilván az egyik, ami így eszembe jutott, az a bizalom, és a bizalmat úgy is értem, hogy van egy ilyen falka ösztön, és hogy ezt mennyire könnyű létrehozni egy csapatban.
Ezt nem könnyű létrehozni, de ha megsérül, akkor könnyen lehet javítani, és megcsinálni adott esetben. A létrehozásáért az esetek 99%-ában a vezető felel, a vezetőnek a személyes működése az, ami vagy össze tudja állítani ezt a kohéziót, vagy nem. Ezt zéróról nem tudod egy külső kóccsal, a világ legjobb team kócsával sem fogod tudni felépíteni, mert az egy áll csapat együttműködés lesz, ezért nem jók a teljesen zéróról rendelt csapatépítő, nem tudom, bohózkodások, semmi értelme nincsen, tehát hogy ez így magában nem tud működni, viszont ha megvan már egy kohézió, és azt érzed, hogy az egy picit sérült, valami gond van, valami oda becsúszott, azzal remekül lehet dolgozni. És azt a felszínen lehet hozni, és meg lehet javítani, és meg lehet tanítani a csapatot kezelni arra, hogy hogyan kezelünk gondot, hogyan kezelünk problémát. Mert hogy ezt csapatszinten sem tudjuk kezelni. A csapat tagok a legritkább esetben vannak azon a szinten, hogy azt mondják, figyelj gyerekek, valamit nem, mi nem úgy vagyunk, mint februárban. Üljünk már le, beszéljünk erről, mert akkor leülünk és sörözünk, ugye? De nem beszélünk arról, amiért jöttünk, mert hogy ebben nincs kultúránk erre nincsenek eszközeink. És ilyenkor lehet nagyon jó segítséget kérni, és ilyenkor lehet az, hogy egy jó team coach az össze tudja ezt rakni.
A krízisek egyik pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra készteti az embereket. A To-do list újítók rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságuk révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója az E.ON. Mindannyian vágyunk rá, hogy eredeti dolgokkal vegyük körül magunkat. Az irodában dolgozóknak pláne csábító kihívás, ha a szellemi munkavégzés után a saját kezükkel hozhatnak létre valamit. Ám a kreativitásnak sokszor gátat szab, hogy nincs otthon a megfelelő eszköz, vagy egyszerűen csak túl kicsi az otthonunk ahhoz, hogy a nappali közepén mondjuk barkács műhelyt nyissunk. A kreátor nyitott műhely harmadik éve ad teret annak, hogy az álmodozásból a tettek mezejére léphessünk. Mészáros Zsolt, a műhely alapítója mesélt arról, hogy miért van szüksége a kijelző fényében élő elménknek arra, hogy fizikailag is lássuk a munkánk gyümölcsét.
Az alapötlet az azért onnan indult, vagy az alapindítatás, hogy azt tapasztaltuk részben a saját életünk során, részben a körülöttünk lévő emberek életéből merítve, hogy nagyon sokan végeznek olyan munkát, ami nem igényli azt a alkotó energiát, azt a kreatív alkotó energiát, ami alapértelmezésben kódolva van a mi személyiségünkbe, vagy a mi létünkbe. És hogyha ilyen munkát végzünk, hiába látjuk annak a mögöttes értelmét, hiába látjuk azt, hogy annak az Excel táblának, amit én ma délelőtt, vagy az elmúlt 3 hétben elkészítettem, annak egy nagy globális folyamatban milyen szerepe van, mégsem érezzük úgy, hogy teremtettünk valamit. Ez pedig szerintem, és nagyon sok ismerünk szerint, nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan tudjunk élni, hiszen hogyha ezt az élményt nem éljük meg a mindennapokban, akkor ez a céltalanság érzetét fogja kelteni bennünk. Vannak olyan ügyfeleink, akik gyakorlott barkácsolók, tehát pontosan tudják, hogy mit akarnak csinálni, hogy akarják csinálni, milyen munkafolyamatok által, csak nincs rá lehetőségük, hogy otthon vagy bárhol ezt elvégezzék. Akkor eljönnek hozzánk, bérlik a megfelelő munkaterületet, ami alkalmas az ő feladataik elvégzésére, és elvégzik a feladataikat. Természetesen nem hagyjuk magukra ebben a munkában, hogyha konzultációra, tanácsra van szükségük, túl azon természetesen, hogy az eszközök használatát megmutatjuk nekik, akkor ott vagyunk, és nyitottak vagyunk az ilyenféle egyeztetésekre. A másik típusú ügyfélkörünk az az, akinek elképzelései vannak, de gyakorlata nincs. Tehát tudja, hogy nagyon szeretne készíteni például egy radiátor takaró bútordarabot. Ezt kigondolta, hogy ezt szeretné elkészíteni, de sohasem semmi hasonlóval nem is foglalkozott. És akkor egy konzultáción tudjuk vele egyeztetni, hogy ez a terve, ez a vágya, ez milyen munkafolyamatok, a milyen lépéseken keresztül valósítható meg. Hogyha úgy látja, hogy ő ezt egyedül el tudja készíteni, akkor hajrá, biztosítjuk neki a lehetőséget, de ha úgy látja, hogy bizonytalan ebben, akkor megfelelő támogatást, szakmai támogatást adunk neki a munka során. A másik terület a workshopok területe, ez is egy nagyon-nagyon népszerű dolog, hiszen rengeteg új technika ismeret merül fel, illetve sok olyan ismeretanyag van, vagy barkácsolási technika, amelyeket szeretnének megtanulni, vagy elsajátítani az emberek.
A hasznos ismereteken vagy egy szép tárgyon kívül mi az, amit még az ember hazavisz egy ilyen foglalkozásról? Mit ad hozzá a mindennapjainkhoz mentálisan az, ha kétkezi munkát végzünk, és az erőfeszítéseink testet öltenek a műhelyben?
Élmény szempontjából a hozzánk betérő kreátorok mindenképpen, ha képes vagyok rá, és nem vagyok egyedül, élményét kapják. Tehát osztozhatnak abban az élményben, hogy mások is hasonlóképpen gondolkodnak, mint ők, felelősen a természet és a környezet iránt, hiszen Az, hogy saját magunk által készített tárgyakat használunk. Ez, én azt gondolom, hogy az ökológiai lábnyomunkat meglehetősen, vagy annak, aki ezt készíti, az ökológiai lábnyomát meglehetősen csökkenti. Miért? Egyrészt azért, mert azt a terméket, amit esetleg, azt a tárgyat, amit ő elkészít, esetleg nem termékként fogják a félvilágon keresztül szállítani. Másrészt pedig azért, mert alapvetően megváltozik a viszonya azzal a tárgyal, amelyet ő maga készít. Tehát az a tárgy, amiben az ő kezemunkája benne van, az már nem lesz olyan egyszerűen lecserélhető, mint egy sorozatgyártásban készült tárgy, ami végtelen darabszámban sorakozik a bevásárló központok polcain.
A fenntarthatóság vagy a szabadidő tartalmas eltöltése nem új keletű hívószavak, ám a kreátor ennél is tovább ment. Új programsorozataikban az anyacsavarban és az apadémián frissen megjelenő társadalmi jelenségekre válaszolnak tematikus szolgáltatásaikkal.
Egyik legizgalmasabb programunk az anyacsavar. Ezt eredetileg azért találtuk ki, hogy segítsünk a hölgyeknek abban, hogy a egyszerűbb otthoni munkákat elvégezzék, egy polc felszerelése, egy kilazuló konnektor villanykapcsolónak a rögzítése, és ezért ne kelljen hívni egy szakembert, aki ki tudja mikor, és egyáltalán kijönne egy ilyen kisebb feladatért. Egy nagyon érdekes továbbfejlesztést kapott ez az anyacsavar, hiszen a hölgyek mellett megjelent egy új célcsoport, mégpedig a fiatal férfiak, akik nem foglalkoztak semmiféle kézműves dologgal. Tehát otthon nem végeztek, olyan környezetben nőttek fel, hogy nem volt egy külbírról érkező inger, esetleg mindent szakemberrel csináltak, és most bekerülnek egy új családba, ők lesznek a családfők, és elvárásként mutatkozik meg, hogy szereljen föl egy csillát, cseréljen ki egy csapot, vagy fúrjon föl egy polcot a falra. Ezért valami nagyon hasonló tematikával már egy próbakört csináltunk is nagy sikerrel, és valamikor ősszel folyamatossá fogjuk tenni, hogy az anyacsavar mellé megalapítjuk az apadémiát, ahol hasonló háztartási ismereteket és fortélyokat fogunk az uraknak átadni.
Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket ad, az E.ON támogatásával hoztuk el nektek. A To Do List Podcast 6. epizódját hallottátok. 2 hét múlva egy interjúval, a következő résszel pedig 4 hét múlva jövünk. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni extra tartalmainkról sem, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a To-Do Listet, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor szerkesztője Lukács Luca, a szövegíró Tóth Zsófi, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. A To Do List podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok.
Beaton Studio. Beaton Studio. Beaton.